hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Somodi Evelin.
Jó reggelt kívánok, ez a hétvégi menetrend, a mikrofonnál Somodi Evelin. Ma egészen 11 óráig hallhatnak egy válogatást a Trend FM műsoraiból, így az első órában a reggeli monitor legérdekesebb interjúit vesszük sorra az elmúlt hétről. Ezután a Special Edition-t hallhatják, blockchain és zöld pénzügyi percek következnek. A műsort pedig az egészségkóddal zárjuk, most pedig jöjjenek tehát a reggeli monitor legérdekesebb interjúi.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
A reggeli monitor új Európai Uniós műsorával indítjuk a reggelt. Az otthonunk Európában Nagy Károly jelentkezik az Európai Unió működésének elmúlt heti fejleményeivel.
Az otthonunk Európában mai adásában először a Kulturális és Oktatási Bizottság magyarországi 2,5 napos látogatásáról lesz szó, mert hogy itt jártak és tanulmányozták nem csak a magyar oktatási, hanem a média helyzetet is. Egyelőre nincs állásfoglalás, viszont a tapasztalatok összegyűjtése igen, és egyfajta rövid, hát fogalmazzunk úgy, hogy helyzetértékelést azért mondotta a bizottsági elnök. Az adás második felében az uniós karbonvámról lesz szó, ami nem is egészen vám, mert hogy egyébként első körben adminisztrációs kötelezettségei lesznek majd az importőrvállalatoknak, de elmondjuk majd, hogy mit tervez az Európai Unió, azt is, hogy miért, és megpróbáljuk elmondani azt, hogy mikortól, mert hogy a bevezetés időpontja még egyáltalán nem biztos.
Otthonunk Európa. A mikrofonnál Nagy Károly.
Mindenekelőtt arról, hogy Magyarországon tájékozódott az Európai Parlament Kulturális és Oktatási Bizottsága. Egyebek mellett azt mondta be Sabina Verheyen az Európai Néppárt részéről a bizottsági elnök, hogy folytatni kell a strukturált párbeszédet Magyarországgal, a sajtó, a kultúra és az akadémiai szabadság erősítéséről. Az Európai Parlament küldöttsége november 2. és 4. között volt Magyarországon. A látogatások fókuszában a kultúra és a média politika áll, de a művészet és az oktatás szabadsága is. Nem csak kormánytagokkal találkoztak, hanem parlamenti képviselőkkel, oktatási intézmények vezetőivel, illetve a civil társadalom képviselőivel és újságírókkal. A 8 európai parlamenti képviselőből álló küldöttség egyébként minden felett próbált meghallgatni, úgy tájékozódni. Egyebek mellett Csák János kulturális és innovációs miniszterrel is beszéltek, Navracsics Tibor területfejlesztési miniszterrel, illetve a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság munkatársaival, de a küldöttség megbeszéléseket folytatott Bősz Anettel, budapesti főpolgármester helyettessel is, a Magyar Rektori Konferencia, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, a Magyar Tudományos Akadémia, a Közép-Európai Egyetem, illetve különböző média orgánumok és nem kormányzati szervezetek képviselőivel, vezetőivel. Az Európai Parlament mindegyik frakciója képviseltette magát a küldöttségben, és kísérő tagként ott volt Bocskor Andrea, független európai parlamenti képviselő, aki egyébként a magyarországi Fidesznek a képviselője. Sajtótájékoztató tartott egyébként benyomásairól az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke, Sabina Verheyen egyebek mellett a következőket mondta.
A magyarországi oktatással és médiahelyzettel kapcsolatban tapasztalatokat Brüsszelben összegezzük majd. A látogatásunkon megszerzett információból egy jelentést készítünk, amelyet egy későbbi időpontban teszünk majd közzé. Sabina Verheyen annyit azért előzetesen megjegyzett, hogy a média szabadságát uniós szinten úgy értelmezik, hogy a média negyedik hatalmi ágként egyfajta hatalmi ellenőrző szerepet tölt be, amit a politikai és gazdasági élet szereplőinek tűrniük kell. A Kulturális és Oktatási Bizottság elnöke szerint uniós szinten nem értenek egyet a kormánypárti és ellenzéki média felosztással, mert szerintük a médiának alapvetően függetlennek kell lennie. Sabina Verheyen ezt így próbálta megérzékeltetni.
Im Europäischen Parlament halten wir nichts von dem künstlichen Gegensatz von Pro-Regierungsmedien und Medien pro Opposition, weil Medien von Grundsatz her
Minden média dicsérhet, és mindegyik kritizálhat is, akár kormánypárti, akár ellenzéki ügyekről van szó. Megjegyezte azt is, hogy a magyar helyzet összetett, és még a látogatáson részt vett bizottsági tagok között is intenzív volt a megbeszélés a Magyarországon látottak értelmezéséről és összegzéséről. Mindenesetre a bizottság elkészíti majd tehát jelentését, és ezután dönt az Európai Parlament a következő lépésekről. A Kulturális és Oktatási Bizottság elnöke szerint az EU-nak az az érdeke, hogy megerősítse az uniós médiateret, ezzel együtt pedig az EU ellenőrző szerepét.
Otthonunk Európa. A mikrofonnál Nagy Károly.
Itt az Otthonunk Európában műsor részletében a Reggeli Monitornak már megszokhatták, hogy számos újdonságról beszélünk, olyanokról is, amelyeket majd az Európai Unióban új jogszabályként vezetnek be. És hát a környezetvédelem az egy kiemelt téma az elmúlt időszakban az Európai Unióban, még akkor is, hogyha az energiaválság miatt bizonyos környezetvédelmi szempontokat nem feltétlenül tud betartani a következő időszakban az Unió, de azért törekszik rá. Hamarosan jöhet az úgynevezett uniós karbonvám, és ezzel kapcsolatban beszélgetünk Druskóci Lászlóval, az EU melletti állandó képviselet kereskedelempolitikai csoportvezetőivel. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm én is a hallgatókat!
Először szerintem tisztázzuk, hogy mi ez az uniós karbonvám. Egyrészt évelejétől, jövő évelejétől ez érkezhet-e, és hogyha igen, akkor tulajdonképpen mit adóztatna meg az Európai Unió?
Az Európai Unióban jelenleg kialakítása alatt van egy szabályozás, melynek lényege, hogy az EU-n kívülről érkező importot egyfajta illetékkel terheljük meg az adott termék széndioxid tartalma alapján. Az Európai Uniónak elsődleges célja a globális károsanyag kibocsátás csökkentése azáltal, hogy arra kívánja ösztönözni az unión kívüli gyártókat, hogy olyan termékeket állítsanak elő és exportáljanak az EU területére, melyek kevésbé környezetszennyezőek, hiszen a szabályozás értelmében minél magasabb széndioxid tartalommal rendelkezik majd egy termék, annál magasabb díjat kell fizetnie. Ahogy ön említette a felvezetőjében, hogy egy karbonvám kerülne kialakításra, én ezt fontosnak tartom világossá tenni, hogy ez nem egy vám, illetve nem is egy adó, melynek jogi szempontok mellett gyakorlati jelentősége is van, hiszen nem csupán arról lesz szó, hogy amennyiben egy magyar importőr az EU-n kívülről egy terméket be akar hozni, akkor plusz vámterhet kell csak megfizetni, hanem egy viszonylag komplex rendszer kerül kialakításra, ahol tanúsítványokat kell vásárolni, ezt egy számaszámot kell vezetni, komoly együttműködésben az exportőr vállalattal.
Akkor ezek szerint ez nem energiahordozókra vonatkozna, csak hanem bármilyen termékre, aminél a széndioxid kibocsátás nyilvánvalóan feltételezhet, tehát gyakorlatilag bármit egyébként, amit gyárt egy-egy vállalat, gondolom én, a széndioxid kibocsátása így vagy úgy, de játszik.
Az eredeti javaslat szerint 5 termékkör kerülne lefedésre. Ez az acél és vas, alumínium, cement, műtrágya és elektromos áram, de ahogy említettem, még kialakítás alatt van a rendelet, és szó van arról, illetve az egyeztetések folynak arról, hogy esetleg más termékeket is lefedjünk, például polimereket, hidrogéneket vagy egyéb vegyi anyagokat. Ezeket elsősorban az Európai Parlament képviselői szeretnénk már lefedni a rendelet által, de ebben még nincsen végleges döntés. Az első 5 termék viszont az mindenképpen lefedésre került. Tehát amennyiben, ha elfogadásra kerül ez a rendelet és hatályba lép, akkor a vas, acél, alumínium, cement, műtrágy és elektromos áramra fog csak biztosan vonatkozni, és kérdéses még, hogy a polimerekre, vegyi anyagokra vagy hidrogénre is kiterjesszük el a rendelet hatályát, ebben még nincsen végleges döntés.
Mikor várható ezekről a döntés?
Jelenleg még zajlanak erről az egyeztetések. Ugye a javaslat azt a célt tűzte ki, amikor tavaly júliusban közzétették, hogy 2023. január 1-jével lépjen hatályba a rendelet. Tekintettel arra, hogy még nem sikerült megfelelő előrehaladást elérni a szövegezési tárgyalások során, én ezt egy nagyon ambíciózus célkitűzésnek tartanám, hiszen ez azt jelenteni, hogy kevesebb, mint 2 hónap múlva ennek a rendeletnek már hatályba kellene lépnie, azonban talán azt nem túl ambiciózus célkitűzésnek lehet nevezni, hogy már a jövő év első fél évében valamikor hatályba lépjen, de azt se tartom teljesen kizártnak, hogy erre már 2023. január 1-ével sor kerüljön.
Mi az egyébként, amire számíthatnak az importőr, meg hát akár az exportőr vállalkozások is adminisztrációs, vagy éppen beszerzési költség teheremelkedés tekintetében?
Mind a két teher szerintem jelentkezni fog, tehát egyrésztről egy viszonylag komplex adminisztratív menedzsmentet igénylő teher az, ami a vállalatok számára jelentkezni fog, hiszen ahogy említettem az előbbiekben, egy számaszámot kell létrehozniuk majd, ahol ezeket a tanúsítványokat meg kell vásárolniuk, annak rendelkezésre kell állni a számaszámon, és ezek a tanúsítványok azt a cél szolgálják, hogy egyfajta jegyként tudják kiváltani az adott importtermék széndioxid tartalmát. Így értelemszerűen tisztában kell lennie a vállalatoknak azzal is, hogy az import terméküknek mekkora széndioxid tartalma van. Ezt a széndioxid tartalmat majd hitelesíteni kell egy külső hitelesítővel. Ez egy nagyon komoly és szoros együttműködést feltételez az Európai Unión kívüli exportőrvállalattal is. Úgyhogy mi ezt úgy látjuk, hogy ez egy komplex és adminisztratív terhekkel járó új szabályozás. Illetve emellett értelemszerűen, hogyha olyan terméket fognak importálni az EU területére, mely széndioxid tartalommal, bármekkora széndioxid tartalommal is de rendelkezik, annak fényében egyfajta díjat is kell fizetni majd, tehát költségnövekedéssel is lehet számolni.
Itt a behozott anyagok elsőként az az öt fő termék, amiket említett, itt tonnánként lesz vagy meghatározva, vagy mi alapján? Tonnánként?
Így van, tonnánként, tehát széndioxid per tonna, egyedül az elektromos áram esetén ott kilowatt a tonna helyett.
Mi az, ami egyébként várható? Mert azt gondolná az ember, hogy sőt, tehát egészen bizonyos benne, hogyha többlet költsége lesz a vállalatoknak a behozott nyersanyag tekintetében, akkor az bizony további áremelkedést hozhat majd magával. Nem félő, hogy nagyon-nagyon megemelkednek még inkább a termelési költségeik a vállalatoknak?
Ezt fontos hangsúlyoznom, hogy ez alapvetően az importra vonatkozik. Tehát ez a díjnövekedés elsősorban az import termékek esetén fog majd jelentkezni, és itt várható mindenképpen egy költségnövekedés, de azt is ki kell emelni, hogy lesz egy átmeneti időszak a rendelet hatályba lépését követően várhatóan 2026-ig, amíg csupán jelentéstételi kötelezettsége lesz a vállalatoknak, tehát tulajdonképpen adminisztrálniuk kell csak az adatokat, de díjfizetésre, ennek az illetéknek a díjfizetésére még nem fog sor kerülni. Úgyhogy költségnövekedés csak az átmeneti időszak végét követően a rendelet teljes alkalmazása után fog jelentkezni.
Ennek a rendeletnek a bevezetés egyébként inkább azt szolgálja, hogy további környezetvédelmi tisztulás legyen az Európai Unióban, vagy esetleg akár lehet egy olyan hozadéka is, hogy különböző nyersanyagoknak az előállítása, termelése, már persze, hogyha lehetséges, hogy akkor az Európán belülre kerüljön.
Ez egy helyes megállapítás, tehát lesznek a rendeletnek pozitív hozadéka is. A klímapolitikai célkitűzések mellett az Európai Uniónak az is a célja, hogy az uniós gyártóknak, tehát azon gyártóknak, akik ezeket a felsorolt termékeket az Európai Unión belül gyártják, és magas szabványoknak, illetve standardeknek kell megfelelniük, kiegyenlítse számukra a versenyt azáltal, hogy az olcsó és környezetszennyezőbb importra díjat vetünk ki. Ugyanis eddig az import tekintetében semmilyen környezetvédelmi vagy széndioxid karbonárazási díjnak nem kellett megfelelnie, csupán az Európai Uniós gyártóknak, az EU emissziókereskedelmi rendszere alapján, és a rendeletnek az a célja, hogy az egyenlő versenyfeltételeket az uniós gyártók számára is megteremtse. Tehát azon gyártók, akik az EU-n belül a fent említett termékeket gyártják, számukra az EU-n kívüli import tekintetében fog ez a rendelet majd egyenlőbb versenyfeltételeket teremteni.
Említette az átállási időt, ameddig majd csak adminisztrálni kell, de díjat fizetni nem. Ettől függetlenül nyilván meg kell felelni majd különböző adminisztrációs kihívásoknak. Hogyan lehet a cégeket segíteni ebben az átállásban? Mennyire gondol esetleg arra az Európai Unió, hogy akár külső szakértőket is rendelkezésre bocsát a cégeknek, vagy legalább valamilyen információs adatbázist, amiből tájékozódhatnak?
Mind az Európai Unió, mind a tagállamok komoly figyelemmel követik a rendelet kialakítását, és amint a végleges formájában ez a rendelet kialakításra kerül, akkor mind a tagállami kormányzatok, ideértve a magyar kormányt is, illetve az Európai Uniót és azon belül is az Európai Bizottságot is egy információs kampányt biztosan fog majd indítani, melyben a vállalatok számára segítséget fog nyújtani, úgyhogy tisztában van minden érintett szereplő azzal, hogy ez a vállalatok számára nehézséget fog jelenteni, és ennek fényében kell majd készülni és segíteni a hazai, illetve az uniós importőröket.
Druskóczi Lászlót hallották, az Unió melletti állandó képviselet kereskedelempolitikai csoportvezetőjét. Köszönjük, hogy rendelkezésre állt.
Köszönöm szépen, viszont hallásra.
Ez volt az Otthonunk Európa, a szokásos heti Európai Parlament, illetve Európai Uniós ügyekről szóló műsorfolyamunk.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Több 10 millió forint adókedvezményre lehetnek jogosultak a kutatásfejlesztéssel foglalkozó magyar cégek. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala lehetőséget ad a K+F minősítés megszerzésére a vállalkozásoknak, ami után járhat több adónemből is a visszatérítés. Az STNH Innováció Támogatási Főosztályvezetője elmondta, hogy többek között a társasági adóra vagy a szociális hozzájárulási adóra is vonatkozhat a kedvezmény. Smolár Katalin arról is beszélt, hogy a minősítést nem csak szigorúan a K+F tevékenységgel foglalkozó cégek igényelhetik, például a szoftverfejlesztés is ebbe a körbe tartozhat. Péler András interjúja következik.
Hogyan működik ez? Milyen adóból, milyen összegeket lehet visszaigényelni, illetve hogy lehet ezt a K+F minősítést megszerezni?
Társasági adóból is visszaigényelhetnek K+F-fel foglalkozó cégek kedvezményeket, vagy élhetnek ezekkel a kedvezményekkel. Szociális hozzájárulási adóból, helyi iparűzési adóból, sőt, aki innovációs járulék fizetésre kötelezett. Abból is, és hogyha nem is K+F tevékenységgel foglalkozik, de mondjuk szoftverfejlesztéssel, itt a legkevésbé éles a határvonal a szoftverfejlesztés és a kutatásfejlesztés között, ez gyakran keverik. Szóval, hogyha mondjuk kifejezetten szoftverfejlesztéssel foglalkoznak, akkor még a jogdíjakból is járhat adókedvezmény, ezt is a társasági adóból tudják visszaigényelni a céget.
Most kicsit meglepett egyébként, hogy a szoftverfejlesztés nem tartozik a K+F tevékenység körébe, de akkor ezek szerint ez egy valamivel szűkebb kör a K+F, mint amit mondjuk az átlagember gondolna, hogy mi tartozik ide. Tehát vannak olyan tevékenységek, amik ezen kívül esnek, viszont a különböző adóvisszatérítések ugyanúgy járnak, mint például a szoftverfejlesztés.
A K+F az valóban egy szűkebb kör, az innovációval szokták ezt nagyon gyakran keverni. Manapság ugye nagyon sok szó esik az innovációról és a kutatásfejlesztésről, azért a kettő nem ugyanaz. A szoftverfejlesztés az a terület, ahol sokkal nehezebb ezt megállapítani, mert ugye a szoftverek azok lehetnek újak annak az adott cégnek, mondjuk aki fejleszti, de nem biztos, hogy azt az újszerűség szintet, amit elvárunk egy kutatásfejlesztéstől, azt eléri. De egyébként nem csak a szoftver területén, hanem bárhol máshol is lehet, a mezőgazdaságtól kezdve, a gépgyártáson keresztül. Sokan azt gondolják, hogy kutatásfejlesztés csak mondjuk a kincsőben öntögetés kategória, de ez egyáltalán nem így van.
Hogyan lehet megkapni azt a minősítést, ha most K+F vagy nem K+F, de hogy mégis mi kell ahhoz, hogy valaki azt mondhassa, hogy igen, ezt a tevékenységet végzem, szeretném az adómat visszaigényelni. Vagy egy űrlap van erre, amit ki kell tölteni, és azt elbírálja a hivatal, vagy mi ennek a módja, hogyan lehet ezekhez az adótételekhez hozzájutni?
Űrlapunk van erre. Hogyha ezt kitöltik, a főbb kérdések, amiket felteszünk ezen az űrlapon, az az, hogy milyen szintű az újszerűség, tehát hogy mutassa be az adott projektnek az újszerűségét, illetve a bizonytalanság az, amire még rákérdezünk, mert ez a két fő tényező számít, amikor egy K+F projektet minősítünk. A bizonytalanság pedig azt jelenti, hogy egyértelmű-e az a megoldás egy adott ember számára. Tehát a szoftverfejlesztés azért jó példa, mert hogyha szeretnénk egy szoftvert kifejleszteni, de ismerjük az oda vezető utat, már vannak ilyen szoftverek a piacon, csak mi is csinálunk magunknak egyet, akkor az lehet, hogy innováció kategóriába esik, de nem kutatásfejlesztés. Tehát ez a két fő szempont van, az újszerűség és a bizonytalanság, amire rákérdezünk, és ezt ügyfélkapun vagy cégkapun keresztül be tudják nekünk küldeni. 2019 óta végezzük azt a fajta szolgáltatást, vagy nem is tudom, minek nevezzem ezt, talán a szolgáltatás a legjobb kifejezésre, hogy eljöhetnek hozzánk a cégek, bemutathatják a projektjüket, megbeszéljük előzetesen, átbeszéljük, hogy mik azok a pontok, amik K+F-nek minősülhetnek, mert azt vettük észre, hogy ebben a legkevésbé tájékozottak a cégek, hogy mi is az a kutatásfejlesztés, és ebben igyekszünk iránymutatást adni, még mielőtt a hivatalos minősítési folyamat elkezdődik.
November végén lesz egy webinárium, ahol online lehet részt venni rajta, és a cégek ott tudnak tájékozódni a lehetőségeikről, kritériumokról, eljárásrendről, folyamatokról, de javítson ki, hogyha tévedek.
Nem kell kijavítanom, valóban november 29-én lesz egy rendezvényünk, amin több előadótársammal én is elő fogok adni, és igyekszünk a cégek figyelmét felhívni a K+F kedvezmények lehetőségére, illetve igyekszünk ezt a témát minél alaposabban körbejárni. Meghívtunk adótanácsadót, aki részletesen fog tudni beszélni arról, hogy hogyan kell ezeket az adókedvezményeket igénybe venni. Hívtunk egy könyvvizsgálót, könyvelőt, aki a könyvelők, könyvvizsgálók szempontjából számviteli pénzügyi tapasztalatokkal tudja majd segíteni a cégeket, és hívtunk egy jogászt is, aki pedig a jogdíjakhoz kapcsolódóan tud majd felvilágosítást adni, illetve a szerződéseket, hogyan fogalmazzuk meg jól a szerződéseinket, hogy ezeket a kedvezményeket minél nagyobb arányban igénybe tudjuk venni. És ugye leszek én, aki pedig a K+F minősítésről, konkrétan ennek a minősítésnek a megszerzéséről tud majd információkkal szolgálni.
Engedje meg, hogy egy picit laikus legyek. Jól sejtem, hogy a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala ezt a szolgáltatást, ahogy ön is hivatkozott rá korábban, az innováció és a tudomány előre mozdítás érdekében indította el. Tehát ez az adókedvezmény, ez pontosan arról szól, hogy a hazai vállalati szektor merjen fejlődni, merjen előrébb lépni az innováció területén, és ne igazából csak ugyanazokat a köröket fussák le a céges világban.
Így van. Ebben a nehéz helyzetben, ami most fennáll, ugye a cégeket azért sújtja itt az energiaválság, vagy mindenféle problémák. Mi igyekszünk arra rávilágítani, hogy mik azok a lehetőségek, amik egyébként vannak, léteznek, évek óta lehetne ezekkel az adókedvezményekkel élni, de annyira kevesen tudnak róla, vagy annyira nem ilyen alacsonyan lógó gyümölcsök ezek, hogy eddig nem biztos, hogy a cégek nyúltak érte, de majd most ebben a nehéz helyzetben talán ezek az adóforintok is nagy érdeklődésre tartanak majd számot, és ebben igyekszünk minden irányból segíteni a cégeknek.
Egyébként mennyire lehet tágan értelmezni itt a különböző adókedvezményekhez tartozó tevékenységek körét? Tehát, hogyha vannak-e prioritások, hogyha valaki a K+F tevékenység vagy innovációs tevékenységében mondjuk egy jelenleg, ugye ön is említette, hogy nehéz gazdasági helyzetben vagyunk, nem csak itt Magyarországon, hanem globálisan is. Hogyha valaki egy előremutató innovációval tud előállni, teszem azt mondjuk az energiatakarékosság területén, az mondjuk már mondjuk prioritást élvez, vagy nincsenek prioritások, nincsenek keretek, aki beletartozik ebbe a körbe, az jogosult az adóvisszatérítésre.
Mindenki, aki beletartozik ebbe a körbe, jogosult az adóvisszatérítésre, szektorok szerint nem priorizálunk semmi, sem az adóhatóság. Nyilván azt érezzük, hogy egyre több olyan például energiahatékonysági projekt érkezik. Mostanában ugye nagy érdeklődésre tart számot, ha majd hazaérkezik mondjuk 5 év múlva, vagy 10 év múlva mindenki egy lakóházban, egy társasházban az elektromos autójával, és mindenki este 7-kor felrakja az elektromos autókat tölteni, hogy az majd hogyan fogja tudni kiszolgálni a villamos energiahálózat, és ehhez hasonló nagyon sok projektünk van, ami ilyen energetikai területű, de korábban is megfigyelhető voltak ezek a hullámok. A COVID idején volt nagyon sok egészségügyi projektünk, azelőtt a gépgyártás, megfigyelhetőek ezek a hullámok, de különbséget semmiképpen sem teszünk, tehát nincsen jobb vagy rosszabb projekt.
Tehát ez nem egy verseny.
Nem, egyáltalán nem. Sőt, annak örülünk, hogyha minél többen, minél több területről, igazából ezért van ez a rendezvény is november 29-én, hogy mindenki megismerhesse a K+F kedvezményeket, illetve hogy mik az elvárások, és mindenki, aki fejleszteni szeretne, az megtehesse.
Az STNH Innováció Támogatási Főosztályának vezetőjét, Smolnár Katalint hallották az elmúlt percekben. Most hírek következnek, majd folytatódik a hétvégi menetrend.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.